Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shop alapítója és a tulajdonosa, és velem szemben pedig állandó Forma 1-es szakértőnk Méhes Károly ül, akivel a 2025-ös szezon fogjuk bővebben átbeszélni. Szervusz, kérlek!
Szervusz, boldog új évet!
Boldog új évet, azt hiszem még így
boldog a... Boldog új szezont!
Boldog új szezon, viszont hamar lesz most az
hamar,
új szezon.
Hát március 8.
Igen.
Nőnap.
És már az első tesztek, ahogy nézem, már január vége.
Hamaros tég, igen. Csak igen. Szomorúan kellett konstatáljam, hogy ugye média nem lesz, pedig ide még el is mentem volna, mert
én is.
Ennyire új konstrukciókat nyilván ezért is dugdossák egyelőre őket, de hát ettől függetlenül érthetetlen.
Nem ezért dugdossák őket, mert igazából, hogyha jól tudom, ugye azért, mert Bahrainnak ugye ő azért fizet egy pluszt, hogy akkor náluk legyen akkor a teszt, és akkor ott lehessen látni az új autókat.
Hát nyilván, hogy akkor...
És van az a pénz, amiért zárt kaput csinálnak, amit egyébként veled együtt én is nagyon-nagyon szomorúan konstatáltam, hogy olvasom, Barcelona, mondom, nagyon jó. Akkor a nyaralást elhagyjuk, helyette behozzuk a telelést. Barcelonában ilyenkor úgyis egész kellemes idő van, vékony kabát maximum este, és akkor mondom, elmegyünk, volt szerencsém már több teszten is részt venni, és azt mondom, hogy ez egyik legnagyobb buli. Csend, nyugalom, alig vannak emberek, szenzációs, és akkor erre jön, olvasom, hogy zárt kapuk mögött, úgyhogy nem örülök neki. Úgyhogy igazából hamarosan ugye a szezon kezdett, de azért beszéljünk még erről a szezonról, mert azért lenyugodtak a kedélyek, most már úgy mindenki elmondta a magáét, nekünk is volt időnk áttekinteni úgy az egész szezont úgy teljes egészébe, és én azt gondolom, hogy maradjunk ennél a vonalnál, hogy teljes egészébe átnézni nagyjából a szezont úgy, hogy átölelve, ne csak a statisztikák vonalán nézve, és rögtön kezdeném az első dologgal. Ugye Lando Norris, ha neccesen is, de világbajnok lett.
Így van.
Ennyi.
Örülünk?
Igen, mert igazából az első kérdésem az lett volna, hogy végül is az idióta papaja szabályok ellenére megcsinálta Zac Brownon tényleg egy hajszálon múlott, hogy nem égett le az idióta papaja szabályok miatt, hanem mégiscsak működött. Aztán akkor ugye volt az, hogy akkor, hát igen, szegény Oscar Piastri vagy direkt kilőknek azért, hogy a Norris legyen a világbajnok, ugye ezeket is ugye olvashattuk, és akkor utána a világbajnoki címe után pedig ott jön az, hogy hát, hogy nem ő a megérdemelt világbajnok, hanem a Verstappen a megérdemelt nyilván világbajnok, de mégsem ő lett, mert hát igazából a pontok a végén nem hazudnak, tehát ugyanúgy, mint 2009-ben, tehát a Jenson Button, amit az évelején összeszedett, azt a végére meg tudta tartani.
Igen,
főleg,
igen.
Hogyha valaki visszanéz ezt a háromrészes nagyszerű sorozatot, amit a Brownról csináltak, ott igazán látszik az, hogy azért milyen kőkemény munka volt egy fillér nélkül, fejlesztés nélkül neki ezt végigcsinálni. Na most ugye neki meg ugye a Lando Norrisnak meg ugye volt pénz a fejlesztésre, De volt egy kőkemény csapattársa, és utána pedig volt egy olyan ellenfele, aki a mezőny legjobb pilótája, 4 világbajnoki címe van, és vérszagot kapott, meg egy utáni pillanatban egy fejlesztést, és majdnem utolérte.
Ettől függetlenül ezt mondom, hogy ugye az a világbajnok, akinek a végén a legtöbb pontja van, és Norristól ezt nem lehet elvitatni, hogy nagyon össze tudta kapni magát. Ugye mi is beszéltünk sokszor arról évközben is, hogy hát sok megingása volt, már a 24-es évben is, 25-ben is voltak megingásai, talán túl sokszor ostorozta magát, mintha nem lett volna meg az önbizalma, és ugye a nyár közepén, főleg a holland nagydíj után, amikor ő ugye az egyetlen műszaki hibája miatt kiesett, és Piastri még előtte is utcahozzá vezette a bajnokságot, hát kevesen adtak volna egy kanyilóvasat is azért, hogy ő lesz a bajnok, és ezzel együtt, hogy ezt meg tudta tenni, hogy egy-két szenzációs győzelmet aratott még az év utolsó harmadában, dacára annak, hogy tényleg Verstappen úgy jött, mint az üstökös, tehát, hogy majdnem minden futamot behúzott, tehát amit lehetett megnyert.
Az utolsó 9 futamból 6-ot megnyert.
Azért mondom, a többin pedig dobogónál, tehát gyakorlatilag arra nem lehetett számítani, hogy ő hibázik, mint ahogy nem is hibázott. Gyakorlatilag ugye a Red Bull is tökéletesen muzsikált, sőt egyre jobban muzsikált, műszaki hiba manapság a Forma 1-ben szinte nincs is, arra lehetett esetleg, de hát ilyenre kibazírozik, hogy kilökik, vagy karambolozik, vagy ilyesmi, tehát ezzel azért nem nagyon lehet számítani, és ennek ellenére persze a Verstappen hátránya versenyről versenyre drasztikusan csökkent, és ugye pont erre gondolván az ember azt hihette a korábbi tapasztalatok alapján, hogy esetleg Norris meg fog remegni, és hogy ez a szituáció inkább idegessé és több hibára készteti majd, de azt kell mondjam, hogy ebben a tekintetben fölnőtt a feladathoz, és a világbajnoki formát ő is hozta, mert be tudta akkor hozni a McLarent vagy első helyen, vagy valami rendes pontszerző helyen, amikor kellett, és olyan nagy hibát nem védett, mint Piastri védett, aztán elég sokat, ugye, kezdve a bakui falbarongyolásától, mindenféle kisebb-nagyobb ütközéséig, egyre gyengébb ugye, startpozíciókat ért csak el, vagy rajtpozíciókat, ami mindig ugye, arra kényszerítette, hogy a középfélig, meddig a középmezőnyből zárkozzon föl. Tehát ugye ez egy nagyon sok faktoros dolog a WB cím, amikor nem egyértelműen egy pilóta és egy autó emelkedik ki a mezőnyből. Most az, hogy szinte mindenki egyetért abban, hogy a jelenlegi mezőnyben, a jelenlegi formájában Max Verstappen verhetetlen, hogyha úgy jön ki a lépés, és tényleg a legjobb képességekkel rendelkezik, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy Norris mindennek, minden kárpálás vagy szájhúzogatás ellenére méltó a világbajnoki címre.
És főleg annak a tekintetében, hogyha már itt nézegetjük, boncolgatjuk a részleteket, hogy Norrisnak volt 3 nullázása is. Ugye volt neki a kanadai ütközése, amit ugye saját hibája volt. Saját hibája volt. Ugye a műszaki probléma Sandwardban, és hát ugye egyszer ki lett zárva a McLaren Las Vegasban.
Na igen, az egy...
Tehát annak a fényében meg viszont, hogyha megfordítom, hogy 3 nullázás után lett világbajnok, és úgy, hogy tényleg, tehát 3 nullázás egy évben azért a mai Forma 1-es sztenderdek alapján azért az nagyon ritka.
Igen, igen.
Tehát, és hogyha meg azt veszem, akkor viszont, ha Max Verstappent nézem, nyáron volt nekik egy nagyon komoly formahanyatlásuk, pluszba ott azért a háttérben is házon belül voltak nagyon-nagyon nagy problémák, ugye a Hornernek megmondták, hogy akkor köszönöm szépen, akkor viszontlátásra ennyi volt. Azért mondjuk az sem múlik el nyomtalanul. És ugye volt Barcelonában az idegi kirohanása Verstappen ellen, vagy bocsánat, a Russell ellen Max Verstappennek, és ahhoz képest följönni 2 pontra azért az egy nagyon-nagyon nagy fegyvertény, és mondom, tegyük oda mellé, de viszont ehhez kellettek a McLarennek a hülyeségei, láss például Katar. Tehát ugye amit mondtam az elején, hogy igazából egy hajszálon múlott azon, az, hogy a papaja szabályok miatt most megmondhatja a Zac Brown, hogy nagy gyerekek, látjátok, megmondtam, igen. Vagy a félvilág
röhög rajta. Vagy az egész világ azt mondaná, hogy mi megmondtuk.
És igen, és akkor most, és még most is röhög a félvilág rajta.
Igen, a McLarennek azért az volt a hatalmas ütőkártyája, hogy a legjobb autóval bírt a mezőnyben, és erre azért a legtöbb futamon gyakorlatilag hagyatkozhatott, hogy körbeautózzák az egész mezőnyt. Az most más kérdés, hogy ez azért nem mindig működött teljesen egyértelműen, hiszen voltak nekik is gyengébb versenyeik, és hát amire szerintem ők nem számoltak a Red Bullnak, ez a hihetetlen megerősödése a mondjuk így Monza után, mert ez azért egyedül Verstappen ezt nem lett volna képes, tehát akármilyen földön túli UFO képességekkel rendelkezik, azért azt tudjuk a Forma 1 történetéből, hogy a legnagyobb pilóták is egy gyenge autóval ugyan sokkal jobban teljesítenek adott esetben, mint mondjuk a csapattársuk, hát ezt láthatjuk itt a Red Bullnál is, de hát vannak bizonyos fizikai limitek, de a Red Bull azért mindent odapakolt, amit lehetett, meg a Honda, még az utolsó pillanatban, és hát lehetséges, hogy lenyugodtak valamelyest a kedélyek Christian Horner távozásával, egy olyan kicsit szolidabb, talán kiegyensúlyozó személyiség került a kommandófalra, ugye Loren Mekies személyében, aki már nyilván ennek az autónak a fejlesztésébe, meg műszakilag nem nagyon tudott beleszólni, meg valószínűleg nem is akart volna.
De meg amúgy is ez a Horner lett eldönt, hogy akkor
persze, melyik irányba, de lehet, hogy az egész csapatra olyan hatással volt az ő jelenléte, meg az ő csapaton belüli kommunikációja, amit mi kevésbé ismerünk egyelőre, hogy ez is dobott amúgy az összteljesítményen. És Verstappent is talán megnyugtatta, bár ő utólag is folyamatosan hangsúlyozza, hogy mennyit köszönhet Christian Hornernek, és folyamatosan kapcsolatban vannak, telefonálgatnak egymással, ami teljesen rendben van, hiszen ők olyan sikereket értek el együtt, hogy ezt semmi nem fogja annulálni, és attól, hogy ő már nincs ott a Milton Keynes-i irodába, nem veszi el az ő eredményeiket, és lehet, hogy a barátságukat se, de a csapatnak a fejlődésre és konstans teljesítménye szempontjából biztos, hogy kellett ez a váltás.
Akkor jöjjön már a korábban megemlített Oscar Piastri. És ha az egész évet nézem, akkor igazából az év egyharmadában a Piastri volt nagyon domináns szerepben, hiszen az év elején zsinórba hozta a győzelmeket, hát és Lando Norris nem tudta vele felvenni igazából a versenyt, és ugye ezért is volt az, amit te is mondtad, ez az állandó, és számukra szokatlan önostorozás. Tehát azért mi is megjegyeztük a korábbi podcastokban, hogy most ez most jó dolog-e a mai Forma 1-be, a mai Forma 1 kommunikációjába, hogy most egy pilóta kiáll, és azt mondja nyíltan, amit egyébként normális esetben zárt kaput mögött kéne tennie, hogy basszus, szar voltam, ezt elcsesztem. Mert ugye annyi hírt gyártanak a social media által, annyi minden információ jön elénk, hogy igazából egy ilyen gyengeség is felnagyítódik.
Igen, felfújják, rosszul értelmezik, ellene fordítják, és lehet, hogy ő ezzel nem is számolt igazából.
És visszajuthat a fülébe, úgyhogy ezt nem hagyhatja, nem figyelmen kívül nem bánthatja. Vagy nem bánthatja meg igazából, igen. Tehát így tudat alatt nagyjából. És a szezon első harmada az mindenféleképpen az övé volt. A szezon második harmada az a Norrisé volt, és a szezon utolsó harmada az pedig ugye a Verstappen. Ezért végül is valahol teljesen egyenlően és igazságosan oszlik el ez az egész, de figyelembe véve most ha Oscar Piastrit nézzük, Oscar Piastrinak az idei évben is volt az év vége felé egy olyan elveszett formahanyatlása, mint ami például tavaly is volt, és ugyanazokon a pályákon, ahol tavaly volt, az idén is megvolt, tehát például mondjuk Austinban, vagy Mexikóban, ahol viszont, vagy Brazíliában. De viszont Katarban, ahol az első megvillanása volt például két évvel ezelőtt Piastrinak, Katarban viszont hozta a kötelezőt, amit már tudtunk, hogy tavaly előtt is jó volt, tavaly is jó volt, akkor az idén is jó lesz. De az elveszettség az rettentesen sok pontot jelentett neki. Ugye Bakuba volt egy falazása az időmérőn, akkor ráadásul a versenyen a rossz időmérő után ráadásul el is rontotta a rajtot, és utána még ugye volt a talán negyedik kanyarba, vagy hanyadik volt az a sikán, amikor ugyanúgy izé lefalazott, utána ugye el is Szingapurban is voltak, annak ellenére, hogy egész jól kvalifikálta magát, ott is volt egy kis koccanás után egy kis elveszettsége, de igazából, tehát tényleg az, hogy ha három része nézzük, akkor talán Oscar Piastrinek a forma hanyatlása volt a bajnokság szempontjából a legszembetűnőbb és a legfájdalmasabb.
Hát ez így van, főleg azoknak egyrészt ugye, hát egyrészt saját maga számára, meg az Oscar Piastri fenek számára, ugyanakkor meg a bajnokság tekintetében ez egy, csúnyán mondva, ez egy bónusz volt a nézők számára, hiszen nagyon rég volt ilyen, hogy az utolsó futamra úgy érkezik meg a mezőny, hogy három pilóta fej-fej mellett, és bármelyikből lehet első a futam végén. Hát ez ilyen szempontból izgalmassá tette a bajnokságot. Lehet, hogy Piastri még mindig fiatal abból a szempontból, hogy sok mindent kell. Tehát ugye Norris már itt van 19 óta, ráadásul végig McLarennel versenyzett, ugye már 152 futamot teljesített így McLaren színekben, és hát Verstappenről ugye nem is kell beszélni, hogy milyen képességekkel rendelkezik, és Piastri ugye már a harmadik szezonját gyűri a McLarennél, ami viszonylag sok, és egy csomó győzelme meg sikere van, de az, hogy így ő ki tudott billenni ebből a fantasztikus formából, amiben ugye az első fél évben gyakorlatilag nagyon meggyőzően, hát amikor én ugye augusztus 1-én a Magyar Nagydíj előtti pénteken Bernie Ecclestonnal beszélgettem, hogy szerinte ki lesz a világbajnok, akkor kapásból azt mondta, hogy az az ember, aki vezeti a bajnokságot, ugye ez akkor Piastri, Piastri volt, és a következő kérdésem, hogy kit szerződtetne, hogyha most még lenne csapata, Oscar Piastri nem említette Lando Norris-t másodiknak, hanem Adjart mondta, tehát ő akkor annyira nyerekbe volt Piastri, hogy hát nagyon-nagyon meglepő volt ez a típusú visszaesés, és hát sajnálhatja, azért is, mert ki tudja, hogy lesz-e még ilyen lehetősége. Tehát 26-tól...
Formát tekintve nem biztos, így van.
26-tól jön egy új, igen, jön egy új szisztéma, adja Isten, hogy a McLaren is jól szerepeljen, de nem tudhatjuk egyelőre, hogy mely csapatok lesznek az élen, és lehet, hogy nem lesz soha többet ennyire a tűz közelében, mint idén volt, vagy hát 25-ben, most már tavalyról beszélünk. Úgyhogy... nehéz lehetett számára ez az egész, de mintha nem lett volna azért mégse annyira elkenődve. Tehát a diátadón néztem, hogy mennyire kedvesen mosolygott, meg szépen beszélt. Tehát vagy nagyon hamar túltette magát ezen, mert már úgy érezte, hogy ez a hajó úgyis elmegy a dacára annak, hogy ugye még akár a Budabiba is világbajnok lehetett volna, bár ott azért nagyon sok minden kellett volna az ő javára, vagy a malmára hajtsa a vizet. Hát majd meglátjuk, hogy ebből hogy tud kikeveredni. Ugye Norrisszal is ez volt a helyzet, hogy 24-ben már voltak épp megnyerhette volna a VB-t.
És hát, amikor attól azért messze volt, még a megnyerhette
azért
volna.
Benne volt, tehát egy kicsit konstansabb teljesítménnyel, kevesebb buktával, hát ugye a 24-es Brazil nagydíj, ahol ő ugye... tehát egy kicsit ilyen hibákat vétett.
De azért azt gondolom, hogy azért az egy kicsit erős túlzás volt, hogy 24-ben megnyerhette volna, de folytasd, kérlek.
Na jó, csak ennyi, hogy ebből nyilván sokat tanul, van neki egy nagyon jó versenyző menedzsere, ex-versenyző menedzsere Mark Webber személyébe, és hát gondolom, hogy halálra elemzik, és gondolkodják magukat a pihenés mellett a téli szünetbe, aztán majd meglátjuk, hogy ebből...
De nézd meg, én azért gondolom azt, és mondtam ezt többször is a podcastok alatt, sőt, még most is azt vallom, hogy Lando Norris a lehető legjobb kor lett világbajnok, és hogy tegyük félre azt, hogy mondjuk 26-ban megint félre mehet a McLaren úgy, mint mondjuk ment a 22-es szabályváltozások után, bár mondjuk azért azt is hozzá kell tenni, hogy azért, ha azt nézed, hogy a McLaren mennyire félre ment 22-be, és aztán pedig 24-be konstruktőri világbajnok lett. És
25-ben hát már 23 felétől jöttek föl.
És hogy 25-ben meg is tudta ezt védeni, tehát ahhoz képest azért ez a fejlődési görbe, mondhatjuk azért azt is, hogy azért nem biztos, hogy annyira negatívan kéne hozzáállni, vagy pessimistán hozzáállni a McLaren rajongóknak a 26-os szabályokat illetően, mert látszik azt, hogy ott a gyárban, ott a tudás, tehát ott azért rendben vannak, de amit most ezt tegyük félre, hogy ha tekintem a Piastrinak a formajavulási görbéjét, akkor nem véletlenül mondtam azt többször is, és most is azt vallom, hogy Lando Norris a lehető legjobb pillanatban lett világbajnok, mert ha most nem világbajnok, utána többet nem lesz, mert a Piastri be fogja véleményem szerint darálni. Persze kérdés az, hogy kinek ugye hogy fognak feküdni az új autók. Tehát lásd itt a ground effect éra, és Lewis Hamilton pedig padlón. Tehát, hogy
igen. Hát igen, ez az, amit abszolút, tehát beszélgethetünk róla 7 nappal átéve, amíg az első tesztek, vagy aztán az első futamok le nem zajlanak, addig ezt nem fogjuk megtudni. Én azt gondolom, hogy erősebben fog visszajönni, mint ahogy idén elbúcsúztunk tőle, de tényleg az egy nagy kérdés, hogy az autó, ami alatta lesz, fogja tudni-e ugyanezt a domináns teljesítményt nyújtani, mint 25-ben.
És ugye, ha már picit úgy pedzegettük itt a jövő évet, én arra is kíváncsi leszek, hogy ugye emlegettük ezt a Red Bullos fejlesztést, amit Monzára hoztak. Az a kérdés, hogy ugye, és akkor nagyon-nagyon erősek is voltak a hírek arról, hogy a Verstappennek tele van a hócipője ezzel az egész kócerájjal. Ha arról van szó, akár már ő jövőre le fog lépni, bár mondjuk erre valami kevés esélyt láttunk, de nyilván azért Toto Wolff azért elég intenzíven udvarolt felé, mert hát nyilván azért neki is kell egy jó pilóta, és lehet, hogy a Russell tényleg az idén is szerintem top teljesítmény nyújtott, mondjuk az utolsó versenyen annyira nem, de most teljesen mindegy, de egyébként az egész évet tekintve egy nagyon-nagyon jó és kiegyensúlyozott, akár már mondhatom azt, hogy világbajnoki alkattán nőtte ki magát, de ettől függetlenül, hogyha egy Max Verstappen meg lehet szerezni, hát ki a francot érdekel, hogy ki a második számú pilóta, a Max Verstappen nálunk van.
A Max Verstappen minden csapat meg akarja szerezni, tehát hát azaz. Ott van még az Aston Martin is, ahol ráadásul a Honda, ugye, amelyik eddig a motorszállítójuk volt, biztos, hogy nem bánná, hogyha átigazolna hozzájuk.
Meg egy Adrian Newey-k is van, aki általában egy szabályváltoztatáskor nem nagyon szokott mellé
nyúlni.
Szóval visszatérve még egy kicsikét Max Verstappenre és a Red Bullra, én arra leszek kíváncsi, hogy akkor, amikor a belső hatalmi harcok voltak, és a takarítás elindult, plusz ugye formahanyatlásban volt a Red Bull. Én arra leszek kíváncsi, hogy ugye akkor valamit villantani kellett a Red Bullnak, hogy valamiért meggyőzik azt, hogy maradjál még nálunk, és higgyél bennünk. És az a kérdés, hogy az a fejlesztési csomag, az a rövid távú célokat elérve mennyire károsította a hosszú távú célokat. Ez a nagy kérdés, hogy 26-ból ez mekkora erőforrást vett el.
Hát igen, ez az, amiről majd talán tavasszal választ kapunk. Illetve ugye most, hogy a dr. Markó is távozott a fedélzetről, az is ki fog derülni, hogy az ő tanácsadói szerepköre az mennyire vitte előre az egész szervezetet, vagy csak úgy ott ült már ilyen díszpint. Ként, mert ugye Dietrich Mateschitznek ő volt a jobb keze valaha, hogy ő mit tudott mindehhez hozzátenni, mert hogyha mondjuk úgy eltűnt, hogy semmiféle hiátus nem képződik mögötte, hát akkor inkább jó, hogy tényleg visszavonult most már 83 évesen, és nem kell minden hétvége után a hülyeségeit olvasni a sajtóban, majd annak a korrekcióit, hogy igazából nem is úgy gondolta, de akkor miért mondta. De lehet, hogy ő tényleg adott valamit hozzá a sikerekhez, ez is majd egy kicsivel néhány hónappal később fog kiderülni.
Hát az biztos, hogy a sikercsapatból, a korábbi sikercsapatból most egyedül már csak Lambiase maradt.
Igen, meg aki, a Verstappen.
Meg a Verstappen, így van, és most az utolsó hírek arról szólnak, hogy lehet, hogy mégiscsak a Verstappennek a versenymérnöke marad a Lambiase, de még azért még hosszú még a tél, azért még lássuk meg, hogy azért mi történik. Na, de akkor egy picikét azért menjünk már egy picikét tovább a többi csapatokra. És hát ugye, ha már említettük Lewis Hamiltont, és ezt a hihetetlen, nem tudok rá más szebbet mondani, ezt a vergődést. Vegyük már elő a Ferrarit. Azt a Ferrarit vegyük elő, aki tavaly a konstruktőri világbajnoki címért harcolt, és egy hajszállal maradt le. És azt a Ferrarit, ahol senki nem érti, legalábbis én személy szerint nem értem azt, hogy miért kellett az utolsó évbe egy 98%-ig átépíteni az autójukat. És áttérni például mondjuk a felfüggesztést illetően egy általuk soha még eddig ki nem próbált verzióba. És aztán ott vannak a teljes zavarozottság. Ott van például John Elkannak az idióta nyilatkozata, hogy a pilóták vezessenek, amit csinálnak, igen, szerintette, hát, a dilettantizmust, az egészet, hogy a Fred Wasser-t ki fogják rúgni. Szóval vegyük már egy picikét, öleljük már föl ezt a Ferrarit, mert ez én azt gondolom, hogy a Ferrari és Lewis Hamilton teljesítménye szerintem a 2025-ös év nem negatív meglepetése, szégyene.
Hát így is lehet nevezni alapvetően, igen, mert egy viszonylag sikeresnek mondható szezon, főleg egy szezon vég után ugye mindenki automatikusan azt gondolja, hogy jön a folytatás, és ennél már csak jobbak lehetünk, és ehhez képest egy olyan szakadékba zuhantak. Tehát, hogyha a Leclercnek nincs az a pár valóban szenzációs
dobogós
helye, akkor hát egy rettenetes évet zártak volna megint. Hát így is ugye sikerült megint egy győzelem nélküli szezont most a kínai sprintet leszámítva abszolválniuk.
De nem gondolod, hogy egyébként ez a kínai sprint, az mint hogyha kilógna a sorból. Mert ugye pole pozíció a Hamiltonnak, igen, illetőleg a versenyen mutatott teljesítmény, úgy azt mondod, hogy ha végignézed az egész évet, az mint hogyha valami nem is tudom.
Nem is ő lett volna.
Pontosan. Tehát nincs szinkronban az egész szezonnal. Tehát azért teljesen kilóg.
Ott nem tudnél, mi történt, vagy milyen kegyelmi pillanat volt ez az egész, meg hogy az egy a csillagok állása hogyan volt, de hogy azt semmilyen szinten ő se és a csapat se tudta szinte megismételni, az egészen biztos. És hát én szerintem itt súlyos hibák sorozatával állunk szembe. Tehát mindaz, amit felsoroltál, akkor ezt újból el sem mondom. Ez vezetett odáig, hogy szegény Leclerc is, aki hát most már szintén ugye 19 óta nyomja ott a gázpedált, és összehozott 26, vagy hol tart pole pozíció, és ebből mindössze 8 győzelem. Tehát ez lassacskán a legrosszabb aránya az ilyen sikeres pilótákat tekintve. Tehát az, hogy a magyar nagydíjon például a poleból indult, az is mondjuk egyfajta földi csoda volt, senki nem értette. Ő maga se. Ugye az volt a legnagyobb vicc, hogy ott a merezgette a szemét, mert ott álltam vele szembe, mikor nyilatkozott, hogy hát ez valami az Isten keze, mint Diego Maradónánál, ugye azt tekergette a kormányt. És akkor hát ugye ezeket, még ezt az első helyet se tudták igazából nagyon komoly sikerre váltani, mert az végülis a pole pozíció az egy tényadat a lexikonokban, tehát semmi értéke nincsen, azon kívül, hogy jobb helyről startolhatsz, mint a többiek. Hát amúgy meg tényleg a vergődés volt leginkább jellemző, a kommunikációnak a teljes katyvasza. Tehát, hogy sokszor tényleg maguk a pilóták nem értették, hogy most ez micsoda.
Többször kiállni úgy, hogy vannak problémáink, amiket most nem mondhatok el, hogy mi a probléma. És amikor mondjuk pont Magyarországot említed, hogy amikor a Leclerc a futam kétharmadáig úgy nézett, hogy na, össze fogja hozni, meg fogja nyerni.
És
akkor, és így van, és akkor a második kiállásnál pedig annyit mondott, hogy nem megmondtam gyerekek, hogy figyeljetek oda, mert abba a hibába fogunk esni, és azt a hibát követjük el már megint, amiről most nem lehet beszélni.
Ja.
Élő egyenes
Hát igen, ezek a rettenetes gumistratégiák, a gumicserélés. Tehát említott,
hogy hányszor szívatták meg rossz kerékcserét, vagy rossz gumiválasztása, bocsánat.
Igen, tehát ez a gumiválasztásos mizéria is az egyik. Az autó azért a legtöbb pályán nem volt elég gyors, tehát azt is el kell kerekperec ismerni.
És negyedikek lettek, tehát most csodálkoz azon negyedikek lettek?
Nem,
voltak másodikak is,
Hogyne. És annak ellenére például a kerékcserét nagyon szépen begyakorolták, mert az sem ment a korábbi
években. A bagyon verték a világot.
És idén abban most ők voltak a legjobbak, bár lehet, hogy a világrekordot még mindig a McLaren tartja, most ezt nem tudom. De nagyon jók volt a kerékcserébe, de az a fél másodperc, vagy egy másodperc, amit ott megnyernek a réven, az a vámon bőven elúszott mindenféle egyéb. És hát látszott, hát főleg a Leclerc ugye vértizadva terelgette az autót, és többnyire ugye azért mégis csak pontszerző helyen ért célba, meg a 7 darab dobogós helyezés, de hát szegény Hamilton, aki ugye nyilván úgy érkezett oda, hát ez nem is volt titok, hogy ő a 8. VB címét Ferrarival
fogja. Ezért mondtam azt, hogy ki a tököm érti azt, hogy mi történt, amikor tavaly épp úgy lemaradt, vagy hát 2024-ben lemaradtak, a konstruktőri világbajnoki címről, és tényleg egy Lewis Hamilton azt mondta, hogy gyerekek, hát jó, Mercedes nem nagyon tudják, hogy merre van arccal előre.
Persze, és dörzsölt el a kezét, hogy
gyerekek, jövök. És akkor közben egy ilyen nyilatkozatot olvasok az év vége felé a Hamiltontól, hogy annyira el volt veszve szerencsétlen, tehát ugye Hamilton,
hát többször vissza akart szinte vonulni már, igen, ugye a magyar nagydíj után.
Az év vége felé. Ott
a magyar után is, amikor azt mondta, hogy I'm useless.
Igen.
Hát azért ilyet sem mond egy pilóta.
Egy 7-szeres világbajnok. És olvastam tőle egy olyan nyilatkozatot, ahol azt mondta, hogy többször emlékeztetni kellett magamat arra, hogy nekem 7 világbajnoki címem van. Tehát nem én, tehát én annyira nem vagyok már szar, vagy még szar. Tehát, hogy egész egyszerűen, ha 7 világbajnoki címet össze tudtam szedni, akkor az annyira ügyetlen nem lehetek. Ennyire elveszve egy pilóta.
Hát igen, és ugye hát gyakorlatilag egész szezonban ezt boncolgattuk meg mindenki, aki egy kicsit ezzel szeret foglalkozni, ami történik a Forma 1-ben, hogy ez mitől függött, mert az egy dolog, hogy hát az autó nem volt annyira jó, de hát az utóbbi 3 évben se ült egy top autóba azért, de a átlag eredményei megvoltak. Tehát az, hogy egy
győzelmeket összetudott.
Igen, hogy egy 24 versenyből álló világbajnoki sorozatban egyszer nem áll dobogón egy Lewis Hamilton, ez valami, ha ezt egy évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekünk, hát így szánakozva elmosolyodunk, hogy nem már.
És a nagy vezér pedig azt mondja, egy világbajnoki vacsorán, hogy ugye megnyerte ugye a WEC-t a csapat, hogy hát a pilóták, talán a Forma 1-es pilóták ne nagyon foglalkozzanak itt semmi a pofázással, hanem tessék neki állni vezetni. Szerinted egy Leclerc mi a tökömet csinál? Mit csinál szerinted?
Hát,
de nem a vezetése
koncentrál. Hát a lelkét kiteszi, tehát az látszik.
Most
hogy ugye készültem erre a beszélgetésre, megnéztem a highlights összefoglalónak, utána az első 4 futamot, hát azon is úgy megy, mint egy üstökös tényleg ő is, tehát egy ilyen másik Verstappenként, és egy dobogós helyet össze is kapott már Bahrainban, odáig jutottam, hogy de a többi futamon is tényleg, hát Hamilton gyakorlatilag meg se tudta közelíteni semmilyen szinten, vagy egy-két futamon talán több pontot szerzett, de akkor az úgy volt, hogy az egyik nyolcadik, második, másik kilencedik, meg a, azt hiszem időmérők tekintetében is azért eléggé elkalapálta őt a csapattársa, de mindegy, mert ez a Ferrari teljesítményén olyan nagyon sokat nem dobott, tehát ez a figura nem tudom, ugye mai napig is azt állítja, hogy ő Ferrarival szeretne világbajnok lenni, de azért csak ketyeg,
tessék, 60
csak ketyeg az óra, tehát azért most már ő is közeledik a 30 felé, még mindig fiatal, tehát semmi probléma ezzel, tehát főleg úgy, hogy egy Fernando Alonso is meg itt van a mezőnyben, aki amikor a...
Ő addigra tropára megy, tehát főleg, hogy azt veszed, hogy már arról szólnak a hírek, hogy a Leclercnek hiába van betörve itt a Ferrari gépezetbe, most már azt, közel áll az, hogy azt mondja, hogy tudjátok mit, srácok? Szálltok meg, én inkább elmegyek.
Hát egy idő után biztos ez lesz. Tehát szerintem most ez a 26 egy olyan év lesz sok pilóta esetében, egyébként nyilván Alonso is közéjük tartozik, meg Hamilton is, hogyha itt nem megy az új szabályok miatt, valami miatt nem tetszik ez az egész felállás, nekik ők már megtehetik azt, hogy ők visszavonulnak, mondjuk egy Leclerc esetében meg az a kérdés, hogy hova tudok továbbállni, de azért ő is az a kaliber, akiért két kézzel kapnak bármelyik csapatnál.
Na most beszéltünk az év kopjáról, akkor beszéljünk most az év top csapatáról, Williams. Gyerekek, ott azért mennek tovább fölfele, mint a higany, azért most azért csak megszerezték az ötödik helyet a konstruktőri világbajnoki címmel, ötödiket lettek a konstruktőrökben, most már csak kiköpöm már rendesen, és van egy olyan csapatvezetőjük, egy James Wolves, aki eljött, és a körülményekhez képest, bár most is azért hangsúlyozza, hogy azért infrastruktúrában rendesen, tehát évtizedekkel le vannak maradva, de a körülményekhez képest én azt gondolom, hogy túl teljesítette magát, kaptak egy olyan pilótát, aki az első 6-8 futamon rá lehetett mondani azt, hogy hát még azért meg kell szokni a helyét, egy Carlos Sainzot, és ez a Carlos Sainz az év végén pedig összedett kettő dobogós pozíciót, mert tudott élni azzal a lehetőséggel, ami önerőből nem ment volna neki, de mégis azért be tudta hozni a dobogókat, ha már volt ez a lehetőség, és én azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az év pozitív meglepetése az mindenféle esetben a Williams csapat.
Ez így van, és örömteli meglepetés. Igen. Mert tényleg a Williams, a Ferrari és a McLaren mellett az a jelenleg is működő formáció, aminek hihetetlen múltja van WB címekkel megtüzdelve. Olyan pilóták lettek ott ugye világbajnokok, mint Menzel, vagy Keke Rosberg, vagy Alan Jones, vagy Piqué, és hát nagyon fájó volt nézni, ugyanúgy, mint a McLaren esetében is, vagy akár most, ha nem is olyan szinten a Ferrari-nál, hogy a Williams végképp a padlón volt, tehát 3 vagy 4 évvel ezelőtt 0 pontjuk volt a világbajnokságban, alig tudtak elindulni, én ott voltam 19-ben azon a barcelonai teszten, ahol egyetlen istállóként nem tudták elkezdeni a tesztelést, mert nem volt kész autójuk, egy ilyen valami összetákolt motor nélküli váz állt a garázsba, még Claire Williams vezénylete alatt, és tényleg jött ez a derék úriember, aki azért ugye megjárta a Mercedes, tehát tudja, hogy mitől döglik a légy, és szisztematikus munkával elkezdte összepakolni ezt a csapatot, úgy, mint annak idején ugye Brown és Andrea Stella, de hát ezek évek, tehát ugye, és azért jó látni, hogy itt fejlődés van, mert benne van az az ígéret, hogy ha nem is 26-ba, de esetleg 27-28-ba a Williams is lehet megint egy tényező, amelyik akár most akár a jelenlegi pilóta felállással, vagy majd szereznek újakat, de harcolhat első menetben talán a győzelmekért, aztán pedig akár a WB címér, és ez nagyon jó lenne a forma egy egészének.
Mondtam már egy csapatot, hogy az év kop csapata. Van még egy számomra, és ez pedig az Alpine. Tök utolsóként végeztek a bajnoki táblázatba, és ugye még figyelme veszem azt, hogy van egy olyan pilótájuk, hogy egy Franco Colapinto, akit verekedtek szó szerint a tavalyi szezon vége után, egymásra licitálva, hogy 5 millió, 10 millió, 15 millió kivásárolom, Flaviónak valahogy sikerült ráéreznie, kifizettek, azt hiszem talán 10 millió volt akkor a vége, amit kifizettek érte, amivel kivásárolták a Williams-től, és ráadásul a legnagyobb, a legtöbb kárt az pedig pontosan ő okozta, tehát hogyha azt veszük, akkor ez nettó rákefélés volt idáig a Alpine részéről, ráadásul ugye a Renault akkor azt mondta, hogy akkor köszönjük szépen, akkor mi ismét befejezzük a Forma 1-jel.
Majd visszajönnek.
Majd vissza, persze, így van, úgyhogy lesz egy Alpine-unk Mercedes motorral, ahogy lesz például egy Aston Martin-unk Honda motorral, és még sorolhatnám ezeket az ilyen kis visszásságokat.
Vagy egy Cadillac-ünk Ferrari motorral.
Igen. De hát ők mondjuk nyíltan elmondták, ugyanúgy, hogy például az a Williams, akit az előbb azt mondtuk, hogy hopp, hogy akkor ők az év elején elengedik ezt a szezont, és akkor a jövő évre koncentrálnak, vagy a 2026-ra koncentrálnak. De azért ez mégiscsak azért valahol egy, hát szégyen ez a, tehát tényleg az év másik szégyen a Ferrari után, az pedig szerintem az mindenféleképpen az Alpine.
Hát ez biztos, hogy így van, főnek annak fényében, hogy Flavio Briatore-t azért hozták vissza egyáltalán a Forma 1-be az örökös eltiltásából, ami ugye már azért néhány éve föl lett oldva.
De azért valamennyit azért az ő érkezés azért valamennyit azért hozzátett azért a csapat teljesítményéhez. Úgyhogy mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy az autónak a belét kitaposta mondjuk egy Leclerc, akkor egy Gasly-ra szintén ugyanígy ez jellemző.
Na ezt mondom, hogy szegény Gasly, aki szerintem egy kiváló pilóta és egy szimpatikus figura, hát itt azért égeti el az éveit ennél a csapatnál, és néha ugye nagyon-nagyon meg tud villanni, tehát bekerül a Q3-ba, de azért egy Alpinnal az már önmagában egy szenzáció, és ha aztán összekapar néhány pontot, akkor az annak úgy örülnek, mint majom a farkának. De hát tényleg ez az egész Alpine csapat egy rettenetes nagy kudarc a franciáknak, én szerintem, mert azért ők mindig úgy jelentek meg a Forma 1-ben, és azért bőven volt nekik sikerük az utóbbi 40 évben, ugye 77-ben debütált a Renault az első turbomotorral, és különböző hullámvölgyeken keresztül, de csak eljutottak az önálló VB címig is, ugye még Alonsoval 2005-ben, 2006-ban. De hát ez, amit mondjuk idén előadtak, ez gyakorlatilag értékelhetetlen szinte, mert a Sauber meg a Haas is ezerszer jobban teljesített.
Tessék például akkor, ha már említetted a Saubert, egy fénypont azért Hülkenbergnek végre összejött az a nyomorult dobogó, igen, és összességét tekintve például önmagához képest a Sauber szerintem túl teljesítette önmagát.
Abszolút.
Ahogy ez jellemző a Williamsre is, és ugye itt van akkor megint visszatérve az Alpine-ra, hogy akkor tényleg az a szezon egyik tényleg a legalja része, amikor az utolsó helyért csatázott a Gasly és a Colapinto, és akkor szóltak a Colapintónak, hogy na, akkor engedd el a csapattársadat, légy szíves. Na ő legalább mondjuk azt mondta, hogy nem érdekelnek az Alpine szabályok, ezek a kék rózsaszín szabályok, hanem akkor szarokra nem engedem el ezt, akkor kész. De hát tényleg az tényleg az a vicc kategóriája volt.
Hát nem tudom, hogy ők majd hogy fognak ebből feltápászkodni, hát egy fokkal jobb motorjuk lesz, az biztos, de hát azért azt tudjuk, hogy a motor nem minden, tehát ugye a erőforrás egysége, ahogy azt manapság nevezzük, tehát nyilván a Mercedes-től kapott cucca sokkal jobb lesz, és ütőképesebb, de hát azt tényleg körbe kell építeni egy olyan konstrukcióval, ami azért megy is valamerre, és azért láthatjuk, hogy akárhány motorszállító van a jelenlegi mezőnyben, a különböző vendégcsapatok, vagy akár a főistálló is, hát teljesen más szinten teljesítés az Alpine-nak, nagyon össze kell szednie magát, hogyha el akar kicsit mozdulni ebből a pozícióból, de hát pont az utóbbi évek tapasztalata mondhatja, vagy velük reménykeltően, hogy az ennél csak jobb lehet.
Akkor most jöjjön, ugye említettem, hogy top és kop, akkor most jöjjön egy olyan pilóta, aki az év elejét koppal kezdte, és aztán pedig a szezon közepén szépen lassan top és top és top és top lett, ő pedig Isaac Hadjar. Az első versenyen, a felvezető körben, az első kanyarba kipördül, összetöri az autót, bőgve megy vissza, ami bevallom őszintén valamennyire végre ez az embertelen Forma 1 megint kapsz egy kis emberséget, és tényleg megesik az embernek a szíve rajta, hogy szerencsétlen kisrác, hát olyan keményen dolgozott, hogy ide kerüljön. Megkapja élete lehetőségét, és rögtön. És akkor ráadásul ugye van egy olyan coachod, mint dr. Helmut Márkó, aki úgy tud motiválni. Igen. Aki úgy tud motiválni, azt hiszem te mondtad egyszer találóan, mint hogyha vaskefével simogatná az
ember.
Igen, simogatná az embernek a fejét, és akkor ő innen felállt, és összeszedett egy dobogót, és azt gondolom, hogy az év, ha már beszéltünk ilyen pozitív meglepetésekről, akkor pilóta szinten szerintem Hadjárnak a teljesítménye, és úgy unblock egyébként ugye az újoncoknak a teljesítményt illetően abszolút pozitív volt.
Igen, ez biztató a jövőre nézve. Hát Hadjár teljesítménye abszolút talán ki is emelkedik a többi újonc produkciójához képest, és hát tényleg ez egy szívszorító kezdés volt az évben, ahogy ott ugye Anthony Hamilton várta, amikor beérte a paddockba, és visszakísérte a Racing Bull garázsba, és ugye ez ugye Helmut Markónak valamiért csípte azt a fél szemét, hogy ez nem az óvodában vagyunk, hogy sírjunk, ha elveszik a játékunkat. Na hát ilyeneket már nem fog mondani legalább jövőre, bár lehet, hogy azért otthon majd dünnyög magába, és akkor azt megírja a világ sajtó. És hát tényleg abszolút szenzációsan teljesített az edzéseken is, tehát nagyon sokszor, alig-alig volt olyan futam, hogy a Q3-ban el lett volna ott, és a versenyeken is hihetetlenül bátran, ügyesen, viszonylag kis rombolással megúszta ezt a szezont. És azt kell mondjam, tehát ugye akár a Bortoletto is nagyot javult az év során, mert azért évelején ő is esett kelt rendesen. Igen. Mondjuk Brazíliában aztán még hát az, nullára írta azt az autót, az egy kicsit sok volt. De ettől függetlenül ő is nagyon sok szép versenyt produkált, és szerintem aki még nagyon beérett, az az Oliver Bearman. Igen. Tehát ő azt kell mondjam, hogy agyonverte Okont, pedig hát az se egy ügyetlen pilóta, de Okonnak rendkívül hullámzó a teljesítménye, tehát az egyik versenyen csillog, villog és parádézik, majd olyan három futam, amikor csapnivalóan vacak. Bearman viszont viszonylag konstans teljesítményt nyújt, és abból meg egyre jobbat. Úgyhogy abszolút nem lenne meglepő, amit így Maranellóban suttognak, meg hát az előzmények fényében tényleg logikus.
Két pilóta van, aki lehet, hogy elhagyja, tehát elég nagy az esély arra, hogy leszerződhesse a Ferrari, igen.
Igen, tehát hogyha a következő Ferrari pilótáról gondolkodunk, akkor nem kell nagyon törni a fejünket, hogy ki legyen ez, ha csak nem a Verstappen mégiscsak befigyelne valamilyen szinten, de hogy Oliver, mint a jövő embere, ott a helye az eléggé reális.
Említetted itt az időmérőket, és ha az egészét nézed a szezonnak, nagyon szoros volt a mezőny. És ez főleg az időmérőkön látszott rettenetesen, hogy mennyire szoros.
Egy másodpercen belül volt.
Igen. Sokszor 15-en, 16-an, tehát azért az nem semmi. Nem gondolod azt, hogy ha jellemezni kéne ezt az idei évet, akkor el lehet mondani azt, hogy tulajdonképpen ez az időmérők világbajnoksága is volt?
Hát igen, tényleg. Tehát ezt lehet mondani, hogy izgalmasak is voltak az időmérők, tehát az szinte egy kis versenynek beillett bármelyik. Ugye egyre kevesebb pilóta köröz persze a pályán, de akkor is. És nem volt teljesen egyértelmű. Oké, a McLaren dominancia az azért többnyire megvolt, de azért Verstappen is összeszedett jó pár pólt, egy darab.
És 24 meg 12 ezerek, tehát elképesztő.
És
nem csak volt, tehát olyan, mit tudom, 8., 9. helyeken is, tehát hogy igen. Ha megnézed.
Igen, és tényleg az, hogy a fiatalok, főleg amikor egy kicsit már megszokták, hogy hogyan néz ki egy időmérő egyáltalán, mert azt azért meg kell tanulni, hogy mit kell csinálni a Q1-be, mit kell csinálni a Q2-be, hogy bebejt. Tehát ugye az Hadjár, a Bearman is nagyon sokszor aztán egy idő után bejutott, egyszer-egyszer Bortoletto, Lawson, tehát hogy nem az volt, hogy le van osztva az öt nagy csapat mondjuk, a McLaren, Red Bull, Ferrari, és nem tudja még melyik, és akkor azok kibérlik maguknak az első 10 helyet, hanem ez nagyon változatossá tudott válni.
Ha már itt említettük itt az időmérőket, sokszor bekerült a Q3-ba egy olyan pilóta az Aston Martintól, leginkább Alonso, aki utána viszont ellentétben a többiekkel azért elvesztek így nagyjából a mezőnyben. Nem véletlen, hogy csak a hatodik helyet sikerült megszerezni, de tényleg hajszállal, három ponttal. Igazából
szoros volt az a középmezőny.
Igen, ugye három ponttal maradtak el ugye a Williams-től, és kilenccel sikerült azért lenyomni a házt. De ettől függetlenül álljunk egy kicsikét az Aston Martinnál, mert bár az idei évük se volt jó, pedig egy iszonyatosan top pilótájuk van, aki ráadásul az évelején nem is jöttek nála az eredmények annyira.
Nem, meg sokat karambolozott.
Igen.
Egy ideig, aztán összekapta
igen,
magát.
Igen, egy ideig a Lance Stroll hozta a teljesítményeket. Hát, ez a mondat, mikor az mondott, hogy egy Lance Stroll hordozta az év elején hátán a csapatot, azért ez több mint meglepően mulatságos igazából, de például ez az Aston Martinra, én azért állnék meg egy pillanatra, mert hogy a jövő nagy sötét lova az mindenféleképpen az Aston Martin, mert azt látjuk, hogy nagyon bevásároltak mérnökökből. Egyébként csak árjuk meg a zárójelbe, tehát azért az is durva, hogy most már lassan azt, hogy milyen mérnököket vásárolsz be a csapatba, az lassan többet számít, mint az, hogy milyen pilótád van.
Hát igen, mert a pilóta nem tud egy jó autó nélkül bármit is csinálni.
És nagyon felértékelődött a mérnököknek a szerepe véleménye.
Igen, szerint. Meg a csapat stratégiáknak, meg tehát minden, ami az egész rendszernek a működtetését illeti, az sokkal fontosabb, mint korábban volt. Igen. Tehát ugye az Aubernél is megjelent az ex-Red Bullos Jonathan Whitley, és rögtön elkezdett ott is fölfelé kúszni az eredmény, mert összeszedettebbek lettek, tudták, hogy merre van előre. Tehát ez az, amit már egy kicsit kiöregedett, hiába hozták oda, meg oké, rendet csinált Flavio Briatore az Alpinnál, de nem jöttek mégse az eredmények. Tehát oda friss ember, fiatalabb, más szemléletükkel. Briatore nagyon jó volt 80-as évek, 90-es években pont a Benettonnál.
Hát ő, amiben most jó, még az, hogy ha nagy takarítást kell csinálni, akkor ő megmondja azt, hogy figyelj, ez is ez, és ez mehet a levesbe, kirúgta, de pont igen. Ennyi. Tehát ő
igen,
ennyi,
de kirúgdosni mindig könnyebb embereket, mint aztán jó szimattal kiválasztani azokat, hogy kik lesznek a jövő embere, és kik illenek bele a már meglévő konstellációba, és voltaképpen, akit odahozunk, attól mit szeretnénk, vagy mit akarunk, tehát nem véletlen most, hogy azért a Newey szerepe kicsit meglepő módon számomra, de úgy láttam, hogy mindenkit meglepett, hogy ő egyben a csapatigazgató is.
Engem is nagyon.
Tehát ugye itt ez egy kétélű fegyver, mert egyrészt jó lehet, hogyha valaki egy kézbe tart mindent, és de ugyanakkor meg csak elveszi a figyelmet és az energiát attól, amihez ő a legjobban ért, hogy ülni a rajztábla mellett a kis ceruzájával és rajzolgatni. Igen. Tehát ez már a Binottónál se jött be, hogy egy műszaki igazgató egyben a csapatfőnök is. Mert megoszlik a figyelem, most a melyik ujjamat harapja, melyik meetingre menjek, meglátjuk, hogy ez hogy fog működni.
Szóval ott fejeztem be, hogy a nagy sötét ló számomra mindenféleképpen ugye az Aston Martin. Abszolút. Egyrészt ugye rettenetesen bevásároltak infrastruktúrában, ugye tényleg top körülmények vannak, most már egyre több mérnököt is vásároltak be menet közben. Előbb-utóbb azért ennek a gyümölcsének be kell, hogy érjen, és pluszban ugye ott van még egy Adrian Newey, aki jó helyre lett bevásárolva, de aztán véleményem szerint nem, amit te is mondtál, nem a megfelelő helyen van most per pillanat, pedig ha valaki nagyot tud dobni egy csapat teljesítményén, az mindenféleképpen az Adrian Newey. Mondom én azt, hogy hiába vannak azért új szabályok, azért olyan rettenetesen átrendeződni az erősorrend nem fog, de hogyha valaki képes lenne tényleg egy nagyot előre ugrani, az mindenféleképpen az Aston Martin lenne, hogyha Newey is csinálná ott a dolgát, és úgy, amit te mondtál, hogy ott a dolgát, és úgy, ahogy kéne, és amit el is vártak tőle, és valószínűleg őt ezért is szerződtet?
Hát persze, mondjuk az biztató a múltat tekintve, hogy ő bárhova oda ment, abból a csapatból világbajnok lett.
Igen.
De ettől függetlenül lehet, hogy x-edik alkalomra ez a recept mégsem működik. Tehát ugye Leighton House-nál már csinált egy nagyon jó autót a 80-as években, akkor jött a Williams éra, ott ugye mindent letaroltak a 90-es évek közepén, átment a McLarenhez. Újból tarulás, majd jött a Red Bull, az egy egész picit tovább tartott, de hát ők akkor a nulláról indultak. De ott is beérett ugye 2009-re már, ott azt is megnyerhették volna kisebb szerencsével. De ugyanakkor egy-egy mérnök, vagy egy konstruktőr ide-oda mozgatása nem feltétlenül okoz minden áron sikert, hiszen ott volt Paolo Martinelli, aki az összes Ferrari motort tervezte a Schumacher érába, őt egy zsákpénzért megvette a Toyota. Hány VB címet? Hány versenyt nyertek a Toyotával?
Futamgyőzelmet? Hát ne ilyen magasságú vegyünk, hogy világbajnoki címet.
Ugyanaz az ember tervezte a motort, mint 5 évvel később, vagy 10 évvel korábban egy másik csapatnál. Tehát ez nem ilyen egyszerű, hogy berakunk egy építőkockát valahova, és akkor az azonnal top level működni fog. De azért hát Newey-nál ennek nagyobb talán az esélye, mint egy bárki másnál.
Sötét ló, Cadillac. Ha már így említettem. Nagyon jól néznek ki a Cadillac-ek egyébként feketébe, azt hozzá kell tennem. Tehát nekem az egyik személyes kedvenc autóm az egy Cadillac Escalade. És a múltkor megnyitatóan láttam, hogy ott abban a lakóparkban, ahol te lakszott, egy nagyon szép Cadillac Escalade szokott beállni, és így mindig így. Igaz, nem hazaadózik, mert svájci Zugi kantonban, de ráadásul ott a legkedvezőbbek az adózási feltételek, de most erről ennyit. De például ott is azért egy nagy kérdőjel van. Az Aston Martin mellett, szerintem. Egy teljesen ismeretlen csapat. És hát ott jön majd az Audi is. És az Audira például mindig azt szoktam mondani, hogy persze nyilván ilyenkor ez egy ilyen kötelező pessimizmus, hogy nekünk nem fog sikerülni, de egy Audi, azért mégiscsak egy Audi, és ahol beszálltak, abból még szarul nem szálltak ki.
Hát meg ők németek.
Hát igen.
Tehát akármilyen, akár diszonás is lehet ez a kifejezés, de hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Audi mégiscsak beleül egy félig meddig kézbe, mert az Aubernek a Hinwili gyára, még akkor is, ha most mondjuk ilyen sereghajtó pozícióban voltak, az egy 30 éve meglévő létesítmény, nyilván hihetetlenül be fognak ott még ruházni, mindenféle lehetőségeik vannak, pénzük mind a tenger, de hogy visszacsatolja a kapásból a Toyotára, ott is a tenger az ott is megvolt, csak az eredmények nem jöttek. Hát a Cadillacnek pedig ugye abszolút nulláról kell indulni. Ráadásul amerikai nem is tudom micsoda. Tehát azért az amerikai csapatok, most ha visszagondolunk a Forma 1 történetére, egy-két próbálkozás volt, egyikük se ő itte nagyon sokra, volt ugye a Penske-nek csapata, volt a Parnelli-nek csapata, volt még a Dan Gurney-nek a 60-as években az Eagle, az legalább futamgyőzelemig eljutott, tehát nagyon nagy vagy fába vágták a fejszélyüket, és ugye jelenleg ez egy olyan világ, ez a globális, főleg a Forma 1-ben, hogy itt aztán nagyon el fogják kezdeni ekézni őket, ha nem jönnek legalább a pici sikerek rögtön az elején, tehát egy-két pontocska. Tehát hogyha ők abszolút sereghajtók lesznek, pedig itt nagyon sokan arra fogadnak, hogy megvan a 26-os konstruktőri világbajnokság utolsó helyezettje a Cadillac személyében. De aztán lehet, hogy mégsem így lesz. Tehát van két ugye nem tehetségtelen, nem tapasztalatlan pilótájuk. Ezt sokan vágták őket, hogy ezt a két nyugdíjas szerencsétlent most fölbérelték. Nem biztos, hogy rosszul járnak velük, mert legalább ők tudják, hogy mitől döglik a légy. Tehát az, hogy hogyan épül föl egy verseny hétvége, hogyan épül föl egy csapat, annak ott mit kell csinálni.
És mindkettő sikerérában volt benne?
Igen, tehát és mind a ketten futamgyőztesek, az egyik a Red Bulltól jön, a másik a Mercedestől, tehát egy olyan know-how-juk van, hogyha maga a csapat nem is tudná esetleg, hogy merre forduljanak, a Bottas meg a Perez fogja tudni.
Igen, mondjuk a Bottas az, amikor rögtön büntetéssel kezdi majd az első verseny, hát ez most tök mindegy.
Iszik két sört addig a sarokba.
Ne, ő kávézni szeret, imád kávézni.
A sörbe se gyenge.
Igen, de ettől függetlenül abszolút osztom a véleményedet, és amíg Perez egy pillanatra megállhatnék, azért most már a Red Bullos éveiről most már azért elelejt egy-két szót. És pont most olvastam
hogy
a héten.
Bármi rossz volt, bármit csinált, az rossz volt.
Igen, és hogy igazából ugye volt egy beszélgetés, talán most meg nem mondom már, hogy melyik csapat taggal, de ott ugye azt nyíltan megmondták neki, hogy oké, tehát téged kiteszünk, mert egy gyengén
teljesítesz. Amikor leszerződtették, hogy itt egy ember számít, Max Verstappen.
Pontosan. És akkor mi lesz a többi? Leszarom, mert van annyi még ott a talsó, hogy beteszem majd a másikat, kiveszem. Mint egy égő, ahogy Norbert Hall mondta, hogy a pilóta olyan, mint egy égő. Kicsavarod, az beteszel, becsavarsz helyett egy másikat. Hát ha kiég. És hát ott azért sokan kiégtek, és ha már kiégésről beszélünk, azért állj majd meg egy pillanatra még így a vége felé. Azért a Lawsonnál is. Mert azért ő is nagy reményekkel érkezett, mint ahogy majd a Hadjar fog érkezni most a Red Bullhoz, ahol ugye nyíltan...
Kicsit
ugye,
féltem is.
Én is nagyon-nagyon-nagyon. Hát rendesen maga alatt volt, amikor kettő verseny után gyerekek, tehát azért kettő verseny
az
után...
Az tényleg akkor, bóckodás volt.
Az nagyon, igen, és azért az év közepére, végére, év közepére inkább azért azt mondjam, hogy lelkisebbei begyógyulva, és azért valamennyire a körülményekhez képest összetudta magát kapni, és néha-néha azért a Hadjar szintjét meg tudta ütni.
Hát igen, én Lawsonról eleve úgy gondolkodom, hogy ő egy szintén tehetséges pilóta. Tehát amikor ő a Ricardot helyettesítette, amikor eltörte a kezét, akkor szenzációsan versenyzett. És nyilván egy ilyen pofon, amit ő a Red Bullnál kapott, a nagy csapattál, azért abból nem könnyű fölállni. Úgyhogy tényleg még annyit se hagytak neki, mint Duennél, amikor se volt sokkal hosszabb az a karrier az Alpinnál. De biztos, hogy a Red Bullhoz mindenki nagyobb reményekkel érkezik, mint egy Alpinhoz, mert itt legalább arra gondolhat, oké, vigye a Verstappen a győzelmet, meg azért, de hogyha összeszedek egy-két pontocskát, vagy jobb helyezést, akkor az majd garantálja a jövőmet, tehát ugye tök utolsó volt az összes edzésen, az összes versenyen, de hát két futam, tehát azért mondjuk, hogy egy ötöt nem lehetett megvárni, ezt nem is értem. Oké, hogy a Cunodának papíron nagyobb tapasztalata volt, de hát azért láttuk az év során, hogy mire volt képes, nem is véletlenül nem marad. Ugye ő is úgy volt beharangozva, hogy valahol volt legjobb a japán. Most...
Hát jó, van mögötte egy hónap. Tehát...
Na de most ez meg a másik, hogy ezek a japánok azért mindig valamelyik nagy gyártónak a üdvöskéjeként érkeztek a Forma 1-be, és hát az ilyen rettenetesen nagy eredményeket a japán pilóták, ez nyilván nem valami nemzetspecifikus vagy genetikai kódoltságot jelent, de hát ugye van egy Aguri Suzuki, aki volt egy dobogós Takuma Sato, meg a Kobayashi, igen, aztán, de hát az is egy-egy, tehát ez nem azt jelenti, hogy rendszeresen ott integettek volna a dobogó tetejéről, miközben hát rengeteg japán pilóta fordult meg a Forma 1-ben, és hát a Cunoda is most egyik a sok közül, bár egy kicsit hosszabban húzta, mint általában a többiek.
Le akartam zárni a beszélgetést, és az eszembe jutott, hogy van egy csapat, akiről méltatlanul keveset beszéltünk, az pedig a konstruktőri világbajnokságnak a mégiscsak a második helyezette, és csak tényleg egy pár mondat erejéig említettem.
A Mercedes,
így van. Hogy a Russell, azt mondom, hogy most már tényleg kinőtte magát egy igazi csapatvezérré, tavaly egy Lewis Hamiltont egyértelműen maga mögé tudott utasítani a csapatban, bár ugye ott azért a csapat is tett azért eléggé sokat azért, hogy a Hamiltonnak például mindig rossz gumikat adtak, rossz stratégiát, tök mindegy. Jött egy újoncuk hozzá, egy Kimi Antonelli, aki az év elején beváltotta a hozzáfűzött reményeket, az év közepén rettenetesen el volt veszve, és az év végén megint önmagára talált, és ott is hozott egy-két jó teljesítményt. De gyerekek, azért mégiscsak két győzelmet sikerült azért összekaparni, és mégiscsak másodikak lettek, és ha jövőre nézve, én azt gondolom, hogy a McLaren után a Mercedes rendelkezik a legpotensebb pilóta párossal. Persze nyilván a kérdés az, hogy a Ferrari majd hogy fog ebbe betalálni. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy a körülményekhez képest azért a Mercedes nem véletlenül van ott, ahol volt, konstruktőri másodikak lettek, és azt gondolom, hogy azért ez tekintve itt a McLarennek a rendkívüli kiemelkedettségét a mezőnyből, nem rossz ez szerintem. Sőt.
Hát abszolút, hát ők ugye hozták ezt a nagyon biztos sose igazán kirobbanó formát, ugye Russell végül is két győzelemmel zárta a szezont, és tényleg egy-egy hétvégén nagyon jól ment, meg általában megbízhatóan jól ment, mire ott kódorgott a dobogós helyezések valamelyikén, és hát Antonellivel szerintem annak ellenére túl korainak tűnt az ő szerződtetése egy ilyen nagy csapatba, tehát nem dugták el valami kisebb istállónál, hogy fejlődjön, ugye ez szokott lenni a recept, hogy akkor valamelyik ilyen motort használó csapat, egy Williamshez, vagy valahova bedughatták volna, de bevállalták, hogy akkor jöjjön, és alapvetően fölnőtt a feladathoz, még akkor is, hogy hát egy-két butácska hibát vétett, de hát 18 évesen, miközben érettségizel, meg jogosítványt szerzel, meg nem tudom én micsoda, hát azért ez bele kell férjen, jó, nyilván ez euró százezerekben volt mérhető a tanulópénz, de hát Mercedes ezt megengedheti magának. És hát meglátjuk, hogy ezt jövőre tényleg, hogyha... Ja, azt akartam, még elfelejtettem, hogy ugye ez a második hely tényleg nagyon szépen néz ki. Egy kicsit köszönhetik annak, hogy a Red Bullnak nincs egy rendes második hát, számú pilótája. Tehát, hogyha ott legalább egy Antonelli szinten pontokat gyűjtögető figura lenne...
17 pont végig is a különbség. 468 versus 451.
Azért mondom, hogyha mondjuk egy Cunoda rendszeresen pontszerző lett volna, vagy néha elcsép egy-egy dobogós helyet, hiszen ő most úgy fog távozni a Forma 1-ből, hogy nem volt dobogón 100, nem tudom néhány futam után, akkor mondjuk nyilván a Red Bull ebből a szempontból erősebb lett volna, csak hát ez volt a felállás, tehát ez az ő pehjük, hogy mindig olyan másodszámú pilótát választanak, aki gyakorlatilag alkalmatlan a teljesítményre.
Na jó, akkor úgy fogom lezárni ezt a beszélgetést, hogy beszéltünk a Mercedesről és Antonelliről, és ugye itt van a téli szünet, úgyhogy ha valaki nem akar abszolút formaidés tartalom nélkül maradni, az mindenféleképpen hallgassa meg a korábbi adásainkat, illetve a Netflixen majd érdemes megnézni, Kimi Antonelliről is készült egy dokumentumfilm, egész érdekes, úgyhogy azt javaslom, hogy azt arra érdemes rákeresni és megnézni, és akkor én nagyon-nagyon nagy tisztelettel megköszönöm ezt a mai tartalmas beszélgetést, és hogy ilyen magvas gondolatokkal emelted a mai beszélgetést. És Simonát, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Hát öröm volt ezen a szép téli napon egy kicsit visszarévedni a nyári meleg hétvégékre.
Igen, igen, igen. És a kedves hallgatóknak is köszönöm a meghallgatást, illetőleg arra biztatok mindenkit, hogy iratkozzanak fel a csatornáinkra, hogy majd a jövőbeni beszélgetésünkről sem maradjatok le. Köszönök mindenkinek mindent, és a legjobbakat kívánom, Karesz, neked pedig ebből egy dupla adagot. Szerbusztok!
Box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!